Akkor én nem láttam! Na most látok. Senkit sem hibáztatok érte. Ostobaság, hogyha az ember túl melegen öltözködik, aztán csodálkozik, hogy izzad.
Izzad? Miért még ne izzadásról beszélsz?
Te mondtad egyszer, Giorgio, gyönyörű gondolat, az élet a hiten áll, nem a tudáson.
Ezt mondtam volna?
Nem, de mondtad akkor csak úgy képzeltem, mert szerintem egy tengerésznek így kell gondolkodnia.
Egy tengerésznek miért?
Azért, mert az önismeret maga a halál.
És egy tengerész nem ismeret.
Tengerész hír, igen!
Én Isten kegyelméről
igen. Én ne csak izzadok. Így aztán látod, Giorgio, az ember végül mindig elcsépelt szólamokba csúszik, amiket csinálunk, amiket mindenki tud.
Ginevra elé áll.
Nincs harag, Ginevra.
A földre rogy.
Összefüggéstelenül beszél.
Így szokta. Egyszer csak el kell összefüggéstelenül beszélni.
De hát mindjárt így teszünk, ha valami más, valami váratlan gondolókat veszünk észre. De ő szándékosan csinálja, hogy meghökkentsen.
Hát most mit néz?
Ezt. Ezt a gyönyörű idézetet, kedvesem. Beleélem magam az alkonyatba.
Mintha meditálna, a lótusz ülésben ül.
Hadd ragadjon el. Isten áldjon ön tudat. Hajózunk.
Csak ugyan szép.
És akár egy mozduló tál is lehet a tenger, ha már nem veszed észre a peremét. Hihetetlen, hogy vannak nyomorultak, akiknek borra, kábítószerre van szükségük, hogy mesterséges paradicsomokba merüljenek. Holott olyan keveset élünk az úgynevezett tudatba. Minduntalan kiragadnak magunkból bizonytalan élményeink. Tavasznak mámora. Rejtelmes csöndek döbbenek, egek, tengerek az agyomban, fecskeként cikázó gondolatok, a hirtelen ugrások az egyik emlékről a másikra, mihelyest valami érzés, tűnékeny halk hívásra szólít. Úgy tűnik, mint hogyha hallgatnám a szavaidat. Válaszolok neked, veled vagyok, de egyszer sem máshol is. Benyomásaim világában. Járok. Látom magam körül a tárgyakat, megérintem őket, de talán már nem is érzékelem őket. Gondolataim, érzéseim csak távoli árnyak, és én távol vagyok magamtól, szorongató száműzetésbe. És ilyenkor ébren vagyok. Hát, mik halszom? Fél életét átalussza az ember. És mindig így van. Minden bizonytalan, ingatag, stétován remeg. A változékony élet szeszélye még az utca házainak szilárd falait sem tartja biztonságba. És amikor már azt hiszed, hogy megteremtetted a tudatodat, és megállapítottad, hogy ez vagy az, ilyen vagy olyan, elé valami semmiség, s már is be kell látnod, hogy tudatodat a semmire alapoztad. Hát a dolgok, amiket olyan szilárdnak hittél egészen másfélét, mint amilyennek gondoltad őket. Azt hiszem, hogy egyszer megszabadulunk az élettől, az lesz a legnagyobb meglepetés, hogy mi minden nem volt, amiről azt hittük, hogy van. Hangok, színek, mindaz, amit éreztünk és gondoltunk róluk. És annyit gyötörögtünk és szenvedtünk miattuk, mindaz semmi volt.
Döbbenten hallgatlak.
Miért? Giorgio. Neked ezen a teraszon még soha nem támadt fel az emlékezetedben egy-egy olyan alkonyat, amikor kételj fogott el, hogy mindaz, ami körülvesz, már nem valóság.
Ne, nyakra változtam.
És nem hoztad le a tanulságot?
Ne, miféle tanulságot?
Hogyha körülötted minden olyan, mint hogyha nem volna valóságos. az is valótlannak tűnhet, amit csinálsz.
Nem öregem. Mert ha csak egy kicsit is megmoccansz ezekben a
pillanatokban... tudod! Persze! Azért moccansz meg, mert már tudod, de ha a varázs annyira lenyűgöz, hogy nem tudod már, hogy mit teszel, megesik. Azt sem tudod, hol vagy. Kivel vagy. Egy nő van veled, akivel talán soha nem akartál semmit. Mert ki tudja, hogy milyen... milyen örömmel tölt el a teste puszta látással, a mozgással, a nevetéssel, a beszéde. Soha nem gondoltad, soha nem is hihetted volna. Mindez a tudatodon kívül öröm a puszta látás, a puszta hallás által.
Bicséről beszélsz?
Nem. Nem. Te. Most valaki más vagy. Most átformálnak. Gondolatban valaki mássá, aki azt mondja neki. Maga. Maga nem tudja. Az egész testem mozgásával, az akaratlan gesztusával mennyire meghazudtolja az okos szavait. Mert az egész testem szeret, szegény reszpi barátom, nem magát, de szeret.
Istenem, már megint
kell! Nem, nem, kedvesem, én csak azért mondom, mert megtörténhet, ha nem is történt meg vele soha.
Te tudod, hogy megtörtént vele?
Együtt nevettetek rajta!
Nem, én nem nevettem rajta!
Hát nevettél! Hát nevettél!
Te nevettél!
Én nevettem rajta, de te nem magán tudatában a testtel ébredtől önmagába akár egy fa, te csak könnyű örömet érzel a levelek örömét, ahogy nem tudod miért váratlanul nevet vagy sírva fakadt valami semmiséget. Igen, igen, te kedvesem is, akkor elég egy mozdulat! Valaki így megfogja a kezét!
Megragadta Bécse karját.
A mozdulat az talán kicsi heves volt. El akarja lépni a kezed. Becsüki a szemét, és egész arcát elönti a maga megadása! Azt a pillanatot, ha már nem tudod, kedvesem, ő tudja csak! A tested, ami nem a tiéd már, magától mozog hihetetlen biztonsággal, mint aki lopni indul egy sötét pillanatban, és aztán, mint hogyha mi sem történt volna!
Nem tudom, nem semmi!
Bicsérő, ugye? Romeo! Öntudatlanság mentségét keresve!
De ki beszél arról? Gyalat!
Giorgio próbálja lefogni Romeót.
Jól. Jól van. Jól van, most már semmi baj. Minden elsimul mellettje. Mit akartok, hát mondjátok? Nem fogadjátok el ezt a mentséget, mit akartok? Büntetést. Mert ez már bűn. Nem is egy. Kettő, amelyekért vezekelnem kell. És én úgy bedeklek, hogy beleőrül a
műféle bűnök.
Igazi bűnök én! Én öltem!
Belegázolt a medencébe.
Tudni akarod? Öltem.
Öltél?
Igen. Igen, embert öltem. Mert ezt csak álmodtam volna. De valóban öltem. Már elévült, csak nem 20 évvel ezelőtt volt.
Akkor még gyerek voltam.
Igen.
Gyere. Komolyan mondod?
Félre beszél, félre beszél!
Nem, 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 nem. Ez az igazság. Ártatlan büntet. Mint egy visszatérő álom, egy eltemetett álom visszatérése. Emlékszel gyerekkorunkból arra a paraszt fiúra, akit hajnalban halva találtak bezúzott koponyával? Az egész külváros szaladt megnézni, te hívtál engem, hogy nézzük meg együtt, de én nem mertem oda menni.
Hát te voltál.
Én... sose derült ki, kiöltem el. Érted? Ez iszonyú. És
megtörténhet. Megtörtént. Nem tudod, hogyan. Képzeld, egy gyík miatt.
Igen. A sziklán az a gyík.
Igen, igen, de azért is, mert nem tudom, hogy milyen hangulatban voltam aznap este azon a mezei úton, a kapaszkodón. Hónap alatt vittem a gációzott tankönyveimet. Nem találtam otthon anyámat. Senkit. Átvágtam a külvároson, hogy kimenjek a mezőre, a dombra. Én nem akartam már gondolkodni. Vidám akartam lenni, és aztán egyszer csak nem akaródzott tovább menni. Letértem balra az útról, leültem az alacsony kőfalra, és néztem az égen a holdat. Éppen kezdett sápadtan aranylani az alkonyat zöldjébe. Láttam is, meg nem is. Kósza gondolat, hogy melyre messzebbre ragadtak tehetetlenül üldögélő testemtől, amelyet már nem is éreztem. A tulajdon kezemet, ha megláttam volna a térdemen, valaki más kezének nézem. Nem a testemben voltam, hanem a dolgokba. Egyszer csak, hogy ott ülök révetegen, valami hozzám ért. Megrázkódtam és ösztönösen a fülemhez kaptam. Hallom egy kis nevetés nikkan a fal alól, egy falusi fiú búz meg ott a mező felüli oldalon, letépett és lefosztott egy szál vadzabot, hurkot csinált a végén, és megpróbált elkapni vele a fülemet. Hogy bosszusan megfordultam, nyomban a száj elé tette az ujját, és a fal felé nyújtotta a fűszálat, ahol két kő közül előbukkant. Egy gyík pofácskája is el akarta kapni a urokkal. A gyík gyanútlanul maga dugta fejét a kivetett urokba. Nem eléggé, még várni kell, hogy előré nyújtsa. Jókor kell megrántani a hurkot. Most, ez egy pillanaton múlik. A gyík, mint egy halacska, belesiklott az abszál kelepcébe. Rettenetes arat fogott el. Leugrottam a kőfalról, a fiú meg. Talán megijedt, hogy el akarom venni tőle a zsákmányát, néhányszor megforgatta a levegőbe, és vadul oda csapta a bozótosból kiemelkedő sziklához. Ne! Kiáltottam rám. Késő volt. A gyík mozdulatlanul levert a sziklán a hasa, a fehér lett a holdfénybe. Nem valami rettenetes harag fogott el. A tőle teljes erőmből melbe vágtam a fiút, hogy elvágódott. De ahogy, hogy elvágódott, vagy feltápászkodott, felkapott egy rögöt, és az arcomba vágta, én is felkaptam egy rögöt, és hozzávágtam, de ő fürgét és ügyesebb volt, megközelített, szorogatott azokkal a rögökkel, amelyek, ha nem sebeztek is, tompán, keményen csattantak. Kifulladtam. Nem tudtam, hogyra mentsem magam. Odaugrottam a kőfalhoz. Elnyúltam, kitéptem belőle egy követ, és amikor eldobtam a követ, én nem tudom hogyan, mindaz, ami körülöttem volt, egy csapásra megdermedt, semmi sem mozdult. Úgy rém lett maga az idő is, döbbentem, megállt az elzuhant fiú körül, ott feküdt. Arcát félig a földbe rejtve, be volt törve a feje. Szája a földön szétfolyt, fekete vérbe...
Igen. Így láttam én is.
És minden olyan volt ott, mint egy álom, amelyből fel kell ébrednem, hogy idejében elmenjek. Amott, mint egy álom, az a hanyat fordult gyík a sziklán. Csücsi a hasát a hold. És még mindig a nyakán lóg a vadzab. Mentem megint. Látszíjazott könyveimmel a hónom alatt. Nem én voltam. Én nem akartam. Nem tudtam róla semmit is. Ahogy lassan mentem lefelé a dombról, egyszer csak megszállt valami különös biztonság, hogy én csak nem is siettem. Hazaértem. Nem találtam otthon anyámat. Meg sem kell hát neki mondani, hogy hol voltam. Le van zárva. El van temetve. Nem volt semmi. Álom csupán, ami ott maradt a holtsütésbe.
Az eddig csendben sírdogáló Bécse szájára szorított kézzel beszaladt a ház belsejébe. Giorgio követi.
Mondja, Gina, de mi volt-e?
Nem. Nem, ha egyszer nem akartam.
Romeo kilép a gyűjtőből.
Elkövettem. Az volt az első.
Hagyj! Ne legyen lenni furdalásod. Én szeretem a férjemet.
Ez a második, ez túl sok. Beleülök. Nekem szükségem van rá, hogy hihessem, hogy mindenkivel megeshet, érted? Mindenkivel.
Megeshet. Még Bécsével is. Hallgass.
Romeo! Romeo, gyere, Bécse rosszul van, téged hív.
Kedves hallgatóink, Luigi Pirandello Ártatlan bűnök című színművének első részét közvetítettük a Pécsi Nemzeti Színházból.